Értsünk szót! Közélet, magánvélemény. Parász Kaboróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az elmúlt napokban folytatódott az úgynevezett székelyföldi terrorista per Bukarestben Beke István és Szőcs Zoltán ügyében. A 64 vármegye ifjúsági mozgalom tagjait 2015. decemberében tartóztatták le, mert a gyanú szerint terrortámadást terveztek a helyi hivatalos december 1-i felvonulás ellen. A legutóbbi, harmadik bírósági tárgyaláson két magyar újságíró volt jelen, Sipos Zoltán az Erdélyi Átlátszó munkatársaként, és Szőcs Levente a Bukaresti Rádió, illetve az időközben megszüntetett Népszabadság egykori tudósítójaként. A január 27-i tárgyaláson a vád legfontosabb bizonyítékáról, a terrortámadás szándékát állítólag bizonyító hangfelvételről volt szó. Mint kiderült, ezt a hangfelvételt nem a titkos szolgálat készítette, nem telefonlehallgatási jegyzőkönyv, hanem a 64 vármegye ifjúsági mozgalom egyik tagja rögzítette. A tárgyaláson egy védett tanú szólalt meg, és az Erdélyi Átlátszó tudósítása szerint rajta kívül egyetlen ember vallott Beke és Szőcs ellen, Bandi Szabolcs. A legutóbbi tárgyalás körülményeiről és lefolyásáról Szőcs Leventét és Sipos Zoltánt kérdeztük. Most Sipos Zoltán következik.
Az Átlátszó Erdély arra próbál összpontosítani, hogy egy ilyen nagy porkavart ügyet ne csak addig kövessen, amíg a híradások is erről szólnak, hanem ebben az esetben ezt az egész folyamatot, ezt az egész pert végig követ. Kerültem én le Bukarestbe, ahol pénteken az volt kitűzve napirendre, hogy meghallgatják ezt az ominózus, tehát állítólag október 10-én felvett beszélgetést, ami a vádnak a fő bizonyítéka. Ugye összefutottam Szőcs Leventével, akiről kiderült, hogy egyrészt ő már a korábbi három tárgyaláson is jelen volt, tehát hogy nálamnál sokkal többet tud, hogy most éppen nincsen, akinek megírja, így hát adta magát, hogy hát akkor írja meg az Átlátszó Erdélyre.
Neked, aki először vettél részt a tárgyaláson, a többi törvényszéki bírósági tapasztalatodhoz képest milyennek tűnt ez a meghallgatás?
Számomra nagyon meglepő volt, tehát ugye vádemelés szakaszáig, ami fotókat és filmfelvételt láttunk Bekékről, azt hát ilyen beöltözött, nem tudom pontosan micsodák ők, csendőrök, kommandósok, nem tudom, de hogy egy ilyen nagyon félelmetes, restriktív környezetben mozogtak, újságírók, kattognak a vakuk, stb. Most ehhez képest a pénteki tárgyaláson ezt úgy kell elképzelni, hogy hát így beletett sétálni a tárgyalóterembe, nem volt ott senki 6-8 vármegyésen, illetve a tanukon kívül. Egy szál csendőr volt a teremben, de hogy igazából ő sem a vádlottakat őrizte. Ez ilyen teljesen békés tárgyalás volt, tehát egy szinte nehéz volt elhinnem, hogy hát a híres nevezetes terrorizmussal vádolt vármegyéseket ezt így jelazán.
Alanyhult az érdeklődés, történhetett valami, ami megváltoztatta az eddig rendkívül szigorú biztonsági előírásokat. Miért változott meg a hangulat, vagy miért volt más ahhoz képest, ahogy ezt te vártad? És milyen volt a vádlottak magatartása?
Én úgy gondolom, hogy a média érdeklődés minden ilyen ügyben alább hagy, tehát miután ugye lezajlik ez az első nagy hiszti, a média orgánumok 90-95%-a többet már nem érdeklődik egy ilyen ügy után, ezért nem volt más újságíró teremben tudomásunk szerint, csak mi.
Pedig hát még nem tudni mindent, illetve hát a lényeges kérdéseket nem tudni, ahogy én az Erdélyi Átlátszó oldalán megjelenő anyagot olvastam, még egyáltalán nem biztos ennek a pernek a kimenetele. Tulajdonképpen most úgy tűnik kevesebbet tudunk, vagy bizonytalanabbak az információink, mint akkor, amikor ez az ügy elkezdődött.
Igen, tehát hogyha az ember megnézi és megvizsgálja azokat a bizonyítékokat, melyekkel ugye az ügyészség vádat emel, akkor azt látjuk, hogy távolról sem olyan biztos és szolid ez az ügy, mint ahogy nem tudom, a vált láttatni szeretné, vagy szerette volna. Egyébként nekem a meggyőződésem az, hogy éppen ennek köszönhető hogy a vádlotta előzetesből házi őrizetbe, jelenleg pedig egy ilyen kontroll judiciár nevű házi őrizetnél is lazább felügyeleti rendszerben vannak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy hát otthon lehetnek, dolgozhatnak, szabadon járkálhatnak a városba. Az egyedüli korlátozás az az, hogy hetente 4-szer kell a rendőrségen jelentkezniük, illetve nem hagyhatják el az országot.
Ebből, ha jól értem, akkor maguk a vádlottak is, hogy mondjam, bizakodóbbak ennek a pernek a kimenetelével kapcsolatban.
Igen, tehát hogy kicsit engem is meglepett, ugye ebben a csendes és nem túl zsúfolt teremben a vádlottak és a tanúk meglehetősen jó hangulatban várták a bírót, aki egy órát később nevetgéltek, beszélgettek, távolról sem volt ez a nyomott hangulat, amit az ember így elképzel egy ilyen tárgyaláson.
Távolodjunk el egy kicsit ettől az ügytől, mert én, amit a Szűcs Levente tudósításából kiolvastam, az számomra egy általánosabb korképet mutat a román igazságszolgáltatás működéséről. Itt ugyanis az jelenik meg, hogy súlyos fordítási hibák, dokumentálási hibák, eljárási hibák bukkanhatnak fel, vagy felmerül a gyanú, hogy ez jelen van ebben a perben. A Nagy Zsolt perben hasonló hibákra hivatkoztak azok, akik végülis az ítéletet kritizálták, illetve kétségüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy ez megalapozott-e. Mennyire lehet ez általános, hogy például egy magyar vádlottakat érintő bírósági perben ilyen jellegű szándékos vagy szándékolatlan, ezt nehéz messziről eldönteni, de legyünk jó hiszeműek, szándékolatlan hibák bukkannak fel?
Nem tudom. Tehát, hogy abból, ami én láttam, hát valóban vannak ilyen hibák, ezek léteznek. Az, hogy ez mennyire általános, őszintén szólva nekem nincsen annyi tapasztalatom, hogy ezt meg tudjam mondani.
Mi várható most ezután a tárgyalási nap után? Mire lehet számítani?
Védelem azt kérte, hogy gyakorlatilag a vádlottak szabad lábon védekezhessenek, tehát hogy ez a bizonyos kontroll judiciál, tehát ez a bírósági ellenőrzést is vonják vissza. A következő februári tárgyaláson, ha jól tudom, akkor további tanukat fognak kihallgatni.
Változhat ennek az ügynek a megítélése, újra a sajtó érdeklődésébe kerül, vagy elhal, és egy ilyen kellemetlen kis intermezzo lesz, amiről nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mi is volt?
Hát ez úgy gondolom, hogy az újságírókon múlik, hogy egy-egy ilyen ügyet mennyire követnek végig folyamatában.
Ha jól értem, az Erdélyi Átlátszó követni szeretné. Miért?
Igen. Illetve egyre több ilyen és ehhez hasonló büntetőpert szeretnénk követni tárgyalásról tárgyalásra, igen.
És mi azok, vagy miért tűnik ez közhasznúnak, vagy azon kívül, hogy izgalmas, meg egzotikus, meg nyilván mindenki kíváncsibb egy bűncselekményre?
Azt látjuk, hogy ugye egy-egy ilyen ügy akkor váltja ki a legnagyobb hullámot, amikor még csak nyomoz a DNA, vagy díjkot, vagy bárki, ugye ekkor vannak a leglátványosabb szivároktatások, ekkor hozza mindenki az anyagot. Viszont tehát maga a tárgyalás akkor, amikor a bizonyítékokat is sorra veszik és megvizsgálják. Minden érintett fél elmondhatja véleményét, illetve a tapasztalatait erről az egész történetről. Ez így már sokkal ritkább. Pedig én úgy gondolom, hogy éppenséggel ez lenne fontos, hogy tényleg akkor alaposan nézzünk végig és kövessünk le egy ilyen ügyet.
Folytatódik az Értsünk Szót adás az úgynevezett székelyföldi terrorperről, a kézdivásárhelyi merénylet kísérlet ügyében folyó bírósági eljárásról. Most Szőcs Leventét hallják, aki a két első és a legutóbbi harmadik január végi tárgyaláson is jelen volt. Arról kérdeztem, honnan, hova halad a bírósági bizonyítási folyamat?
Az újabb forduló nem hozott fordulatot, hogy úgy mondjam. Tehát nem igazán tudtam meg semmit ahhoz képest, amit a korábbi tárgyalásokon. Illetve mégis azért volt egy újdonság. Az újdonság az volt, hogy nem tudtuk lehallgatni annak ellenére, hogy a teremben lejátszották a 2015. október 10-i találkozónak a felvételét, amelyre az egész vád épül. Nem tudom, hogy a korábbi interjú alany utalta rá, vagy elmondta-e, hogy rettenetesen zavaros, zajos, egymásra beszéléssel teli hangfelvételről van szó, amiből én az ég egy világon semmit nem értettem, pontosabban szavakat igen, de ennek alapján kijelenteni, hogy valaki ezt vagy azt tervezett csinálni, szerintem nem lehet.
Ennek a hangfelvételnek van-e elérhető átirata?
Nincs elérhető átirata, legalábbis magyar nyelven nincs. Az az érdekes, hogy a fordító az egyenesen a hangfelvételről dolgozott. Most, hogyha valaki fordított már egy hangfelvételt valamilyen más nyelvre, az tudja, hogy ez rettenetesen nehéz. Jóformán lehetetlen. Tehát, és a törvény is azt követeli, hogy ha egy hangfelvételt kell lefordítani, akkor ezt előbb le kell írni az eredeti nyelven, és ezt az írott szöveget kell lefordítani az államnyelvére, romára.
Ezzel az eljárási hibával kapcsolatban mi volt a bíróság álláspontja? Szóvá tette az ügyvéd, bármilyen módon felmerült-e, hogy itt a bizonyítékkal magával van gond?
Hát az érdekes, hogy hogyan merült fel. Tehát úgy merült fel, hogy amikor kezdődött ennek a hangfelvételnek a lehallgatása, amit korábbi tárgyalásokon kétszer is kértek az ügyvédek, mostanra hagyta jóvá a bíróság, amikor elkezdődött a lejátszása ennek a hangfelvételnek, egy 25 perces részletnek tulajdonképpen, mert a mintegy 3 órás felvételről van szó, és ebből 25 percet játszottak le. Erről állítja a vád azt, hogy alátámasztja a vádakat tulajdonképpen. És amikor ez elkezdődött ennek a lejátszása, akkor a tolmács azonnal jelezte, hogy ő nem fogja tudni megállapítani, hogy ez a felvétel megfelele annak a román nyelvű szövegnek, ami az ő kezében van, és kérte, hogy adják oda neki a magyar nyelvi szöveget. A bíró erre kiküldte az írnokot, az írnok visszajött egy nagy adag dossziéval, lehetett egy ilyen 35-40 cm-es magasságú csomag, hogyha letette volna az asztalra. Átbogarázták, és akkor derült ki, hogy nincs egy ilyen magyar nyelvű átirat.
De a tolmács úgy tudta, hogy...
Hát ezek szerint mindenki úgy tudta, hogy van, de pontosítani kell, hogy ez a tolmács nem az a fordító, tehát az, aki tolmácsol a tanúknak és a vádlottak közül Szűz Zoltánnak, Beke Istvánnak nem kell, neki nincs szüksége erre. Ez a tolmács az nem ugyanaz az ember, aki lefordította az ügyészségnek az október 10-én elhangzottakat. Azért mondom ezt a dátumot, mert nem biztos, most furcsa volt. Tehát az is kiderült, hogy ez a találkozó nem feltétlenül 2015. október 10-én zajlott le.
Hanem mikor?
Hanem nem lehet tudni, hogy mikor.
Mit lehet? Tehát, onnan van ez a hangfelvétel?
Ez a hangfelvétel az egyik résztvevőtől van.
Tehát azon a tárgyaláson, amelyet az ügyészség ugye feltételez, hogy ott történt döntés a feltételezett terrortámadás végrehajtásáról. Annak a résztvevőiről beszélünk.
Igen, és az ügyészség szerint ez határozottan és konkrétan megjelenik a vádiratban, hogy ez a találkozó az ügyészség szerint 2015. október 10-én volt. Most a január 27-i tárgyaláson 3-an is azt állították, 3 tanú is, hogy azon a napon nem lehetett, ugyanis akkor Szűz Zoltán teljesen más csinált, és elmondták, hogy mit. 3-an is látták akkor nap, szerintük nem lehetett október 10-én. Most ezen túllépve akkor, ugye van ez a hangfelvétel, az ügyészségnek a birtokába ez a hangfelvétel úgy jutott, hogy az egyik résztvevő rögzítette azt, amit ő és a kollégái, a barátai beszéltek, és ezt a felvételt eljuttatta az ügyészségre. Ő védett tanúként vesz részt ebben a perben, december 5-én hallgatták ki, úgy, hogy egy ilyen zártláncú rendszeren keresztül, hálózaton keresztül csatlakozott a tárgyalóteremhez, tehát nem tartózkodott bent, és az arcát elhomályosították, a hangját pedig eltorzították. És így tett ő tanúvallomást, gyakorlatilag csak annyit mondott el, hogy ezt a felvételt ő készítette, megerősítette a vádnak, az ügyészségnek a legfontosabb vádpontjait.
Mármint az, hogy terrortámadást készültek
elkövetni. Tehát, hogy terrortámadást készültek elkövetni, hogy a beszélgetéseknek a légköre komoly volt, semmiképpen nem vicceltek, és ezt szerinte az bizonyítja, hogy nem vihettek magukkal telefont, tehát titkolni akarták, tehát ilyen konspiratív légkörben zajlott ez a találkozó.
És ezért sem születhetett lehallgatási jegyzőkönyv ezekről a telefonokról.
Bekének az ügyvédje, Szűz Zoltánnak az ügyvédje és de Beke Istváné többször állítja azt, hogy ezen a hangfelvételen ki lehet venni azt, hogy közben időnként csöngenek telefonok. Hát őszintén megmondom, én azt sem hallottam, noha többször lejátszották azokat a részeket, ahol telefoncsöngésnek kellett volna lennie, de hát egyebet sem hallottam, szóval ezen nem csodálkozom.
Derült-e ki valami arról, hogy ez a bizonyos védett tanú miért vett részt ezen a feltételezett összeesküvésen, vagy terrortámadás előkészítését megcélzó beszélgetésen, miért készített hangfelvételt, és miért tett feljelentést, hogy veszélyben volt-e, őt kényszerítették arra, hogy ebben részt vegyen. Nem kényszerítették, önkéntesen vett részt, de meggondolta magát, mert látta, hogy ez túl komoly. Tehát, hogy derült-e ki bármi, hogy ez az ügy hogyan vált nyomozati anyaggá, hogyan derült rá fény?
Nem, ez így konkrétan nem derült ki. De itt több kérdés is van. Miért vett részt a találkozón az illető? Hát egyértelműen azért, mert tagja volt a 64 vármegyei ifjúsági mozgalomnak, és ehhez a baráti körhöz tartozott. Tehát ők összejártak, találkoztak naponta, ez egy kisváros, arra jártak, beugrottak Beke Istvánnak az irodájába, a cégéhez, és beszélgettek mindenfélékről.
Tehát nem lehet ez az ember egy beépített ügynök, akit kívülről azért küldtek, hogy csatlakozzon ez a csoporthoz, és megfigyelje őket, és esetlegesen volt része, hanem egy belső ember volt, akit régóta ismernek a 64 vármegyések.
Az, hogy régóta ismerik, ez nem zárja ki azt, hogy ez egy beépített ember. Az biztos, hogy nem frissen beépített ember, hanem hosszú évek óta ehhez a körhöz tartozott barátok a vádlottakkal.
Arról lehet-e tudni valamit, hogy ezen a hangfelvételen kívül vannak-e más bizonyítékai a vádhatóságnak?
Hát ezek mind benne vannak a vádiratban.
Úgy értem, hogy bukkanhat-e fel még más felvétel, olyasmi, ami eddig a perben nem jelent meg. Lehet erre számítani?
Hát az elvi lehetőség megvan, de ugyanakkor elvileg az ügyészség az összes bizonyítékát belepakolja a vádiratba, és oda csatolja az ügyirat csomóhoz. Tehát nem hiszem, vagy nem valószínű, hogy valamit még tartogatnak. A bizonyítékok nagyon egyszerű, vannak tárgyi bizonyítékok, viszont ezek a tárgyi bizonyítékok csak akkor használhatók fel bizonyítékként ténylegesen, hogyha elhisszük azt, amit ezekről a tárgyakról azon az ominózus beszélgetésen mondtak. Tehát, hogy a petárdából, a kábelből, a foszforból, amit még lefogalt a gyufafejből, nem tudom még miből, szögekből, mind abból, amit lefoglaltak Beke Istvánnak a cégénél és az Esztelneki Airsoft pályán, mindebből pokolgépet akartak készíteni, és ezt egyféleképpen lehet bizonyítani, csak azzal a felvétellel, hogyha az a felvétel érthető, amit én hallottam, az szerint nem érthető, és hát nyilván a tanúk is állíthatják ezt, viszont akkor már meggyengül a vád. Tehát nem ugyanaz, hogyha valaki azt állítja, hogy arról beszélgettünk, hogy, ez nem egyenlő azzal, hogy létezik egy felvétel.
Nem csak a felvétel minőségével van gond, ha jól értem az erdélyi átlátszón megjelent Szőcs Levente tudósítás, hanem a fordítás minőségével is. Erre mennyire reagált a bíró, mennyire lehet, hozhat ez, vagy befolyásolhatja a döntést?
Most milyen fordításról beszél?
A nem létező lehallgatási jegyzőkönyv, vagy magyar nyelven nem létező lehallgatási jegyzőkönyv fordítása.
Igen, mert lehet szó a tolmácsolásról is. Igen, tehát az számomra legalábbis, aki szöveggel dolgozom, ugye, tehát számomra egyértelmű, hogyha egy szövegből kivágunk részeket, ugye szerkesztek is néha szöveget, eléggé gyakran, tehát azt azért mindannyian tudjuk, hogyha egy szövegből kivágunk részeket, akkor teljesen meg lehet változtatni az értelmét. Na most, hogyha én ebből a felvételből nem értek egy jelentős százalékot, akkor elképzelhető, hogy én nem értem, hogy ezen a beszélgetésen mi zajlott el, mi hangzott el lényegében.
Ezt az ügyvédek jelezték a bíróságnak?
Ezt az ügyvédek jelezték, viszont a bíróság az mintha nem igazán érezné ennek a lényegét. Éppen azért, mert ő sem érti a magyar szöveget, és ott értetlenkedett, hogy nem értjük, nem, mármint nem mi, hanem főleg a vádlottak meg az ügyvédeik, Hogy nem értitek? Hát miért nem értitek? Szerinte kellene, ugye ott szól valami a hangszóróban, eléggé hangos, miért nem lehet érteni? Hát azért nem lehet érteni, mert rettenetesen zajos a felvétel, és főleg azért nem, mert egyszerre beszélnek többen. Tehát ez nem egy gyűlés jellegű dolog, vagy nem annak tűnik, ez egy baráti társaság, ahol többen beszélnek, ketten, hárman, négyen egyszerre, teljesen érthetetlen. Na most ilyen körülmények között azt állítani erről a beszélgetésről, hogy ez szól bármiről, szerintem nem lehet.
De a bíró ezt bizonyítékként elfogadja, vagy elfogad? Eldőlt ez a kérdés? Hogy a felvétel...
Azt, hogy bizonyítékként a felvételt elfogad, ez eldőlt, viszont az még nem dőlt el, hogy ennek a felvételnek milyen bizonyító erőt tulajdonít.
Hasonló...
Ez a két dolog, ez nem ugyanaz.
Hasonló dilemmák merültek fel a Nagy Zsolt perben, és ott végül is a nyilvánvaló félrefordítások ellenére, meg hát más típusú lehallgatási jegyzőkönyvek voltak, hiszen ott telefont hallgattak le, mondhatni annak a minősége, ugye titkos szolgálati minőség volt, mégis elfogadta a bíróság. Tehát a jelek mi felé mutatnak, hogy ez gyakorlat lehet a hazai igazságszolgáltatásban, hogy rossz fordítás, rossz nyomrögzítés ellenére végül is perdöntő bizonyíték lehet valami, ami magyar nyelven szól, és ami a román per anyagban nem szerepel pontosan.
Nem válaszolnék konkrétan erre a kérdésre, inkább egy példát írnék le. Tehát, hogy zajlik a tárgyalóteremben a per? Ugye vannak olyan emberek, akik említettem, hogy Beke István románul beszél, jól beszél románul, neki nem kell fordítani, nincs szüksége tolmácsra. Szőcs Zoltánnak igen, és a tanúk legnagyobb részének igen. Na most, hogyha megfigyeljük, hogy ez az egész hogyan történik, akkor ez egy nagyon furcsa legalábbis számomra, hogy ott áll, van egy ilyen ambószerűség, mint a templomban, ahonnan az evangéliumot vagy a szentleckét olvassák fel, ott áll a vádlott vagy a tanú, és mellette ott könyököl ezen a pulpituson a tolmács, gyakorlatilag az ő fülébe súgja a magyar szöveget, súgja, hát olyan félhangosan beszél, én igyekszem olyan úgy pozícionálni magamat, odaüljek, hogy halljam azt is, amit a tanúk vagy a vádlott magyarul mondanak. Na most abból a tolmács útján valami kevés kerül be a jegyzőkönyvbe. Tehát mond két épkézláb magyar mondatot az illető, és ebből lesz egy román tőmondat.
Na hát ez hosszú távú eljárás jogi dilemmákat és megoldandó problémákat jelez. Vessük össze azt, amit most láttál az utolsó tárgyalási napon, az előző két tárgyalási nappal, és ez alapján próbálj meg levonni egy következtetést, hogy mi várható februárban a következő tárgyaláson.
Februárban a következő tárgyaláson továbbra is hallgatnak ki tanúkat. Igazából én arra nem számítok most már, hogy a következő tanúk valami falat rengető újdonságot hozzanak, viszont az, ami érdekes lesz, vagy lehet, hogy a bíró hogyan foglal állást két kérésről. Az egyik a tárgyi bizonyítékokat illeti. Tudni kell, hogy a vádirat szerint, és a vádirathoz csatoltak egy szakértői véleményt is, a vádirat szerint ez egy olyan pokolgép lett volna, ami embereket ölt volna, mégpedig elég sokat. Ugyanis ők készítettek elvégeztek egy olyan kísérletet, ahol kiszedték a petárdákból a robbanó anyagot, és szögeket tettek bele. Tehát szögekkel készítettek így egy pokolgépet, és azt robbantották föl, és annak a hatását mérték le. De most egyáltalán nem tudom, hogy merül fel az, hogy itt szöges bombát akart volna készíteni Beke István. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ennek a hangfelvételnek a szakértői elemzését kellene elvégezni, illetve ezt kellene jóvá hagynia a bíróságnak. Ez nem biztos, hogy ezt a februári tárgyaláson jóvá fogja hagyni. Ilyenkor a bíró, amikor azt mondja, hogy majd később eldönti, az egyáltalán nem biztos, hogy a következő tárgyaláson lesz, lehet a másodikon, vagy a harmadikon. Viszont ez nagyon-nagyon fontos lenne, ugyanis Bekijék szerint ők ezt a hangfelvételt megkapták másolatban. Átfuttatták egy olyan programon, amit mi itt a rádióban is használtunk régebben, a SoundForge-on, és az kimutatta, hogy az a rész, ahol ez a 25 perces rész, ami kifejezetten a vád szerint a robbantásra, meg a merényletre, az állítólagos merényletre vonatkozik, jól meg volt vágva. Tehát a vágás nyomokat a program kimutatja. És hogyha ez így van, akkor ez a bizonyíték esik. Tehát ez azért fontos.
Ami alapja az egész pernek, mi lehet a kifolyása, meddig húzódhat egyáltalán ez az ügy, és mi magyarázza az, hogy lankad az érdeklődés iránta?
Magyar közvéleményben én nem tudom.
Nem, a korábbi beszélgetésben Sipos Zoltán említette, hogy nem volt jelen a román sajtó, legalábbis nem úgy, ahogy ez kezdetben mediatizálva volt.
A román sajtót eleve nem érdekelte a per. Tehát az első tárgyaláson sem voltak ott, és az utána következőkön sem, tehát ez nem meglepetés. Őket a botrány érdekelte, az, hogy beül minden tárgyalásra, ez rendkívül időigényes, átbogarászni vádiratot, ami sok tucat oldalas, hát nem a legjobb móka, és nem töltik ezzel az időt. Ők megkapták a hírt a szervezett bűnözés elleni ügyészségtől, terrorizmus elleni ügyészségtől, és azt leadták, nem foglalkoznak vele. Tehát a botrány megvolt, kész.
Ennek az ügynek magyar újságíróként én úgy látom, két tétje van. Egyrészt az, hogy megtudunk-e valamit arról, hogy vannak-e szélsőjobboldali sejtek Erdélyben, magyar szélsőjobboldali sejtek, vagy paramilitáns sejtek, és ezek, ha vannak, akkor hogyan működnek. A másik tétje pedig az, hogy tud-e akár koncepciós pert kreálni a román igazságszolgáltatás, vagy pedig egy jogszerű és fair eljárás keretén belül rendezi ezeket az ügyeket. Ami eddig elhangzott, az nagyjából ezt a második kérdést illeti. Az első kérdést illetően van egy csomó olyan információ ebben az Erdély Átlátszó és megjelent tudósításban, ami, hát nem tudom, hogy a per tárgyát képezheti-e, de ami rendkívül érdekes lett. Például az, hogy ezek a 64 vármegyés emberek egy önkormányzati vezető irodájában találkoztak egy svájci illetőségű emberrel, aki kvázi akár felbújtója is lehetne egy ilyen terrorakciónak. Az, hogy itt az önkormányzat szerepe mi, hogy hogyan történhet meg, hogy mi történt a háttérben. Ez nem tudom, hogy a peren tette fel erre vonatkozóan kérdést bárki is, de de azért engem érdekel, hogy ezt lehetett tisztázni.
Nem, ez senkinek az inger küszöbét nem érte el ez az információ, tehát hogy a madarasi polgármester irodájában találkoztak Sebestyén Teleki Istvánnal a 64 vármegyések. Gyorsan hozzáteszem, hogy ez a Zürichbe kitelepedett mérnök, állítólag egyetemi tanár volt. Igaz, hogy nem nagyon alaposan, de úgy egy felületes keresésre nem találtam nyomait annak, hogy ő valóban egyetemen tanított ott, de mondjuk ez a kevésbé lényeges oldala ennek a kérdésnek. Tehát jött Zürichből ez az ember, találkozót kért a 64 vármegyésektől, és az ő saját állításuk szerint, vagy utólagos a tanúvallomások szerint őket nagyon meglepte, hogy ez mennyire radikális ez ez az úriember. Ő vetette fel azt, hogy próbálják szabotálni a gázellátást, a villanyellátást, és azt állította, hogy ő a szerzője egy a magyar szabadságharcos kézikönyvének, amiről aztán kiderül, hogy nem ő írta, hanem az ő írásait tartalmazza, hanem, és ezt Szőcs Csongor mondta el a január 27-i tárgyaláson, hanem a Bolíviában agyonlőtt, a kommandósok által agyonlőtt Eduardo Rózsa Floresnek a publicisztikáiból és gondolataiból így fogalmazott.
Így gyorsan tegyük hozzá, hogy Eduardo Rózsa Flores mellett meghalt Magyarosi Árpád is, aki székelyföldi származású, és ilyen módon is kötődik ez a történet adáskorzetünkhöz.
Igen, az ő ügyüket nem ismerem, tehát viszont a név az nyilván az ismert számomra is, ezért is jegyeztem fel, hogy nem Sebestyén Telekinek a kézikönyvéről van szó. A lényeg az, hogy ez a radikális ember idejött, és ezeket a fiatalokat tényleg lehet úgy is tekinteni, hogy megpróbálta felbújtani.
Önkormányzati közvetítése?
Hát az, hogy volt-e önkormányzati közvetítés, ez lehet önkormányzati butasság is egész egyszerűen. Tehát oda mennek valami magyar emberek külföldről, ugye, egy csíki településre, hát akkor szívesen fogadják, és a polgármester még az irodáját is. Igaz, hogy dolga van, mert kimentette magát, hogy el kell mennie, de maradjanak nyugodtan az irodájában, és akkor beszélgethetnek tovább. Tehát így történt, így tudom én magam elé képzelni ezt a jelenetet, annak alapján, ami itt a tárgyalásokon elhangzott.
Nagyon távol álljon tőlünk az, hogy itt bárkire igaztalanul gyanú vetődjön, de hát szeretném érzékeltetni, hogy ez az ügy, ez nagyon sok szereplőt érinthet, és nagyon sok szereplő felelősségét is felveti, feltéve, ha van egy alapos kivizsgálás, és mindenki felméri azt, hogy melyek a következményei annak.
Így van.
Jó, hát lássuk, hogy mi lesz a februári tárgyaláson. A védett tanúkról még valamit tudni esetleg, vagy tanúról?
Nem, róla nem tudok most egyelőre mondani semmit, viszont annyit még hozzátennék a korábbi kérdésre, hogy létezik-e Erdélyben szélső jobboldali mozgalom. Hát létezik, ez nyilvánvaló, hogy létezik. A 60 évvel egy ifjúsági mozgalom ilyen. Én nem is gondolom azt, hogy ennek a szervezetnek a tevékenysége áldásos, már ami a magyarságnak a megítélését illeti elsősorban. Ugyanakkor ez nagyon fontos, hogy senkit, még azokat sem, akiknek a tevékenységével én nem értek egyet, senkit ne tudjanak elítélni, pláne börtönre, akkor, hogyha nincsenek ellene bizonyítékok, hogyha a vád nem tudja igazolni azt, hogy az az ember valóban veszélyes a társadalomra, ugye, mert ez a bűncselekménynek a definíciója, hogy veszélyes a társadalomra az, amit csinált, nem az, amit beszélt, nem az, amit gondolt, hanem amit tett.
Működik-e a jogállam? Ez lenne röviden a kérdés. Hát erre fogunk majd egy adott választ kapni, ha lejár ez a per, és ennek a pernek a különböző állomásait követi Szőcs Levente legutóbb az Erdély Átlátszó oldalán tudósított a január 27-i tárgyalásról. Köszönöm szépen a beszámolót, és várjuk vissza a következő tárgyalás után.
Köszönöm szépen!
Az Értsünk Szót mai adásában az úgynevezett székelyföldi terrorista per legutóbbi tárgyalásáról beszélgettünk az azon jelenlévő két magyar újságíróval, Szőcs Leventével és Sipos Zoltánnal. Az elmúlt fél órában elhangzott, hogy a vádlottakkal a perirat szerint Sebestyén István, mint potenciális felbújtó, a csíkmadarasi önkormányzatnál találkozott. Az Erdélyi Átlátszó oldalán ezt az információt egy Sebestyén István néven bejelentkező hozzászóló később cáfolta. Az ügy részleteit a jövőben is kiemelt figyelemmel követjük az Értsünk Szót adásában. A mai műsorban elhangzottakat pedig az érdeklődő visszahallgathatja holnaptól a Rádió honlapján. Hozzászólásaikat ugyanide, vagy Facebook oldalunkra várjuk. A Marosvásárhelyi Rádió műsora jogi tanácsadó műsorunkkal, a Törvénytárral folytatódik. Bojér Károly várja önöket. Én Parászka Boróka vagyok, zenei szerkesztő kollégám Kacsó Tibor nevében is búcsúzom. Szép estét, jó rádiózást, viszont hallásra!